Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Büszkék lehetünk rá, hogy Magyarország a globális zöld energetikai fordulatnak nem követője, hanem éllovasa, mondta György László, a gazdaság stratégiai feladatokban való szakmai közreműködésért felelős kormánybiztos Rétságon egy tájékoztatón. Hozzátette, azért fontos ez, mert a zöld gazdaság családok százezreinek fog biztos megélhetést biztosítani jól fizető munkahelyeken keresztül, nem csak az előttünk álló években, de évtizedekben is. Ezen túlmenően pedig garantálja, hogy az unokáink és az ő gyermekeik, unokáik is biztonságos, fenntartható környezetbarát módon élhessenek. A kormány által nemrég elindított zöld energetikai konzultációhoz kapcsolódó tájékoztatón a kormánybiztos kifejtette. A zöld energia 4 területet jelent. Előállítás, tárolás, felhasználás és körforgásos gazdaság, és nagyon fontos, hogy Magyarország valamennyiben éllovasa legyen a globális átalakulásnak. Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség támogatja az energiaitalok 18 éven aluliaknak történő eladását tiltó törvényjavaslatot, amelyet Nacsa Lőrinc és Hollik István KDNP-s politikusok nyújtottak be az országgyűlés elé. Halmai Gábor, az X ügyvezető alelnöke tájékoztatóján közölte. A gyermekek egészségének megőrzéséről szóló törvényjavaslat a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 18 év alatti fiatalok számára megtiltanák az energiaitalok értékesítését az alkohol és a dohánytermékekhez, illetve a szexuális termékekhez hasonlóan. Az X aggályosnak tartja, hogy a közép- és általános iskolás fiatalok a divatos koffein tartalmú energiaitalokat napi rendszerességgel és korlátlan mennyiségben fogyaszthatják, mondta Halmai Gábor, aki hiánypótlónak nevezte a törvényjavaslatot. Rámutatott, országos adatok alapján az energiaitalok miatti rosszulétekkel érintettek 74%-a 18 év alatti fiatal, főként 15-16 évesek. Ezt a tendenciát meg kell változtatni, tette hozzá. A párhuzamos társadalmak a mindennapi valóság részei lettek Nyugat-Európában, jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója Budapesten a Ki itt a tér című nyugat-európai párhuzamos társadalmakról szóló könyv bemutatóján. Orbán Balázs a kötetről szóló panelbeszélgetésben azt mondta, a no-go zónák meglétéről a nyugati társadalmakban hosszú ideig a közép vagy felső középosztály sem tudott, mert nem találkoztak velük, nem keresztezték egymás útjait. Azonban az elmúlt évek válságai és konfliktusai miatt már ők is szembesültek ezekkel a párhuzamos társadalmakkal, mutatott rá. A miniszterelnök politikai igazgatója azt mondta, a migrációról a nyugat-európai vita különbözik a kelet-európai szemlélettől, mert integráció alapú, azonban az integrációra nincs működőképes konstrukció. Orbán Balázs felidézte a no-go zónákban korábban szerzett tapasztalatait, majd a bevándorlás problémái közé sorolta azt is, hogy miközben a fogadó oldalon egy keresztény identitásában meggyengült társadalom áll, az iszlám, mint közösségműködtetési modell virágkorát éli. Hármas ünnepre készülnek Debrecenben. Április közepén első alkalommal együtt ünneplik meg a város és a költészet napját, valamint a függetlenségi nyilatkozat évfordulóját, jelezték a szervezők. Puskás István, kultúráért felelős alpolgármester emlékeztetett arra, hogy április 11-én van a város napja és a költészet ünnepe, és április 14-én lesz 175 éve annak, hogy a Habsburg ház trónfosztását kimondó függetlenségi nyilatkozatot kihirdették a debreceni református nagy templomban. A hármas ünnep a város, a kulturális intézmények és a református egyház példaértékű együttműködésével valósul meg, s azokban a napokban csak nem 100 rendezvényre várják az érdeklődőket, tette hozzá az alpolgármester. Sport. Három magyar játékos, Sándorházi Vivien, Kőrösi Ágnes és Pítel Gergő lesz érdekelt, jövő héten a németországi Saarbrückenben a tollas labdázók Európa-bajnokságán. Április 30-án zárul a kvótaszerző időszak a párizsi ötkarikás játékokra. A magyar tollas labdázók közül mindhárom EB résztvevőnek van matematikai esélye az indulási jog megszerzésére, ám Pítelnek és Kőrösinek nagy bravúra lenne szüksége a kijutáshoz. Jó Melinda, a Magyar Szövetség főtitkára elmondta, a jó szereplés szükséges lenne a biztos kvótaszerzéshez Sándor Házinak, aki győztes mérkőzés esetén akár két helyet is javíthat a kvalifikációs ranglistán. Végül az időjárásról. Fátyolfelhős lesz az idő, foltokban köd képződhet. Csapadék nem lesz, és a szél is mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 7 és 15 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Tudtam én az első szavadból, láttam már a tárt karodból. Más lesz ez a tél, pedig a város most is szürke, ahogy rég.
Vártalak, de persze titkolom, hogy a tömegben a pályaudvaron behuny szemmel álltam a zajban, mégis hallottam a lépteid felé.
Hideg van kint a legjobb, ha elfelejt a város. Legyünk most háttal, ha senki nem lát, az se bánom. Maradjunk bent addig csak, míg a vihar véget ér. Bújjunk el, te meg én, a világ mögé. Ígértem, de semmit nem hoztam.
Soha nem kértem, de mindent megkaptam.
Elég, hogy így te meg én, együtt a tél elől én elszökünk.
Gyere, menjünk olyan messze, ahol nem ismer a város. Hol nem vakít a fény, senki se hív, hol senki nem talál rá, amíg tart a hó.
Hideg van kint a legjobb, ha elfelejt a város. Legyünk most háttal, ha senki nem lát, az se bánom. Maradjunk bent addig csak, míg a vihar véget ér. Bújjunk el, te meg én, a világ. Várhat ma ránk ez a város, a függönyön túl.
Csak épp addig, míg a kávé fő és a reggel őrzi édes álmunk.
Addig tart még, addig még szép a legforróbb tél. Hideg van kint a legjobb, ha elfelejt a város. Legyünk most háttal, ha senki nem lát, az se bánom. Maradjunk bent addig csak, míg a vihar véget ér. Bújjunk el, te meg én, a világ mögé. Hideg van kint a legjobb, ha elfelejt a város. Legyünk most háttal, ha senki nem lát, az se bánom. Maradjunk bent addig csak, míg a vihar véget ér. Bújjunk el, te meg én, a világ.
Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most következő műsorunkban dr. Révész Kiszela Kinga gyógypedagógus egyetemi adjunktus előadását hallják az iskolai érettségről.
Végzettségemet tekintve testnevelő tanár, egészségtantanár, szakos tanár, pedagógus vagyok, és aztán kanyarodtam el egy kicsikét egy más vizekre, nem annyira tipikus, inkább az atipikus fejlődési mintázathoz, ami hozzám közelebb állt, és ezen belül is inkább a hiperaktivitás, a figyelemzavar problémaköre. Úgyhogy így váltam mozgásterapeutává, és érdeklődésem így fordult a gyógypedagógia irányába, és jelenleg most az egyetemnek a gyógypedagógia intézetében vagyok megbízott tanszékvezető, és hát nagyon megtisztelő, hogy felkértek erre az előadásra, és bele is vágnék akkor. Én igazából a mozgásfejlődés, mozgásfejlesztés, az idegrendszeri érés közötti kapcsolatot, és ennek hatását a tanulási képességekre szeretném a mai napon önöknek nagyon röviden felvázolni. Remélem, hogy érdekes adatokat tudtam hozni önöknek. Kezdjünk is rögtön belül, hogy miért fontos a mozgásfejlődés, vagy maga a mozgásfejlesztés. Azt talán mindannyian érzik és tudják tapasztalatból, a pedagógusokként, hogy a mozgás az egyik legősibb nyelvünk. Tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy a világ mely részébe születünk, a mozgásfejlődés, mint egyetfejlődési humánspecifikus mozgásmintázat, az minden személyre jellemző tipikus fejlődés mellett. De egyre inkább azt látjuk, hogy a fejlődés az valamilyen szinten nagyon sok gyermeknél eltér, és ebben a mozgásfejlődésbeli eltérés is viszonylag gyakran jelenik meg, pedig hát ezt az emberi nyelvet beszéljük, de akkor mi történik ezzel az emberi egyetemes nyelvünkkel, mondjuk a mozgás nyelvével? Alapvetően egyébként mindig azt mondják, hogy a beszéd tesz minket emberré. Én egy picit elé mennék, mert hogy a beszéd alapvetően egy finom motoros tevékenység, amelynek alapja, hogy a gyermek nagy mozgásai, durva koordinációs, egyetfejlődési, humánspecifikus mozgásmintái kialakuljanak. Önök talán a leginkább tudói, hogy egyre több gyermeknél látunk, akár 3 éves korban, 3-4 éves korig is megkésett beszédfejlődést, amely most már, hogyha egy kicsit tágabban nézzük, akkor az atipikus eltérő beszédfejlődés felé tendál elsődlegesen. Tehát el kell kezdenünk gondolkodni abban, hogy mi történik a gyermekeinkkel, mi történik az ő fejlődésükkel, az idegrendszeri funkciókkal, amelynek bázisa maga a mozgásfejlődés, amely egy alkalmazkodási válasz egyben a külső környezeti tényezőkre. Amikor a baba szeretne valamit megfogni, a nyúlás, mint egy durva koordinációs fázis, azt, hogy ő azt meg tudja kóstolgatni, mert hát ugye elsődlegesen úgy ismerik a világot, hogy megkóstolja, mi is az lehető, vagy nem lehető, az is mozgásos tevékenységen keresztül érhető el. Úgyhogy tulajdonképpen a mozgás az a világ megismerésének egy nagyon stabil, és a kori időszakban egy nagyon fontos jelensége. Maga a mozgásfejlődés fogalma is nagyon összetett, mert tulajdonképpen azt mondja, hogy akkor beszélünk mozgásfejlődésről, hogyha a gyermek végig megy azon a humán specifikus mozgásfejlődésen, a mozgás mintázatokon megtanul fejet emelni, forogni, kúszni, mászni, ülni, állni, járni, húzni, dobni, tolni, nagyon sokrétű, amellyel aztán képes az alapvető pszichomotoros képességeit, amelynek ugye 3 nagy csoportját tudjuk megkülönböztetni, a kondicionális koordinációs képességet és az ízületi mozgékonyságot, ezeket tudja tulajdonképpen ezen képességek mentén és ezen mozgás minták készségek mentén továbbfejleszteni. Ugye egy nagyon összetett és nagyon egymásra épülő folyamatról beszélünk, és engedjék meg, hogy most egy nagyon érdekes kutatást hadd mutassak be önöknek. 2 éves gyerekeknél végeztek vizsgálatot, és arra voltak kíváncsiak, hogy vajon a nagy mozgásának a fejlődése, vagy az egyújjas finom motorikája az, ami fejlettebb 2 éves életkorában. És hát azt gondolom, talán nem megdöbbentő az adat, de hogy azt az eredményt kapta a kutatás, hogy az egyújjas finom motorikában sajnos jobbak ma a gyerekeink, mint a nagy mozgás fejlődésükben. És akkor csak egy picit gyógypedagógus fejjel hadd gondolkodjak, már is gondolkodjak önökkel együtt, ha mi azt tudjuk az idegrendszer érési folyamatairól, hogy a nagy mozgások talaján, a nagy mozgásos pályák idegrendszeri érésen keresztül jutunk el a finom motorikához, akkor vajon micsoda agyás struktúrálódás történik ma a gyermekeinkben. És ezen kell egy picit nekünk, szakemberekként, önöknek óvodapedagógusokként gondolkodni, hogy vajon nem kellene a szemléletünkön is egy picit változtatni, és lehet, hogy amit most azt gondoljuk, hogy atipikus, lehet, hogy az válik valamilyen fronton tipikussá. Nem feltétlenül mondom, hogy ez így van, de lehet, hogy egy ilyen irányú gondolkodása is a mozgásfejlődésben el kell kezdenünk gondolkodni, és én nagyon szeretem Vekerdi professzor urat is, mindenféle fajta írását. Nem feltétlenül értek mindenben egyet most már vele. Én nekem is vesszőparipám mozgásterapeutaként, hogy minél több mozgástapasztalat, mozgás inger a gyermeknek mindenképpen jó. Egy picit talán ott finomítanék az elméleten, hogy azt mondta, hogy az a jó, ha spontán mozog a gyermek. és akkor megint csak önökhöz fordulok, és nézek az önök szemébe, egyre inkább azt látjuk, hogy a gyerekeknek a spontán mozgáskészségei, képességei, azok csorbulnak. Tehát nem nagyon tudja, mit kezdeni a labdával, nem nagyon tudja, mit kezdeni a játszótéri játékokkal. Tehát, hogy el kell kezdenünk abba gondolkodni, hogy lehet, hogy a spontaneitásban egy pici tudatosságot hogyan tudunk, akár az óvodai életben és az óvodai mindennapokban is sokkal inkább beépíteni. A mozgás fejlődésnek két nagy dimenzióját tudjuk, mint ható tényező beazonosítani. Az egyik azok az örökletes, ugye genetikai adottságok, amelyet a gyermek biológiailag és egyébként evolúciósan hoz magában. A másik pedig ugye a szociokulturális háttér, azok a környezeti ingerek, amelyek mozgástapasztalatokként, mozgás, vagy aztán a későbbiekben edzés ingerekként beépülnek a gyermek mindennapjaiba. Ez természetesen kell egy olyan támogató természet és társadalmi szociális környezet, amely megengedi azt, hogy a gyerek próbálkozzon. Ugye a Vygotsky-i legközelebbi fejlődési zóna elméletében, ha gondolkodunk, kell a gyereknek a biztos alap ahhoz, hogy elmerjen indulni és próbálkozzon, és a képességeit kibontsa, de ahhoz a biztos alaphoz jó, ha úgy érzi, hogy mindig visszatérhet. Tehát a lehetőséget meg kell adnunk, de a bázist mindig meg kell tartanunk. És ez a mozgásfejlődésben sincsen másképp. El kell engednünk a kezét, a szó szoros és átvitt értelmében is, hogy tapasztalja meg az önálló határait, az önálló képességeit, de mindig tudjon visszajönni ehhez a biztos alaphoz. És nagyon érdekes, ez a genetika és a környezet, az ugye mindig vita tárgya a mai napig is, hogy vajon mi az, ami számít a szociális háttér, társadalmi viszonyok, vagy a kapott genetikailag vagy evolúciós örökségek. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy nincs benne igazság, sőt, ahhoz, hogy valóban jól működjön a mozgás fejlődés, és a gyerek ki tudja bontakoztatni magából a benne rejlő mozgásos teljesítmény motivációt, ahhoz a kettőnek a találkozása kell. Ugye a genetika és a környezet interakcióba kell, hogy kerüljön. És erre szoktam példaként elmondani, hogy lehet, hogy az én gyermekem mondjuk tökéletes propulziós felületekkel van megáldva, édesapja úszó volt, hát elég jó képességeket genetikusan örökölt. Igen, ám csak abban a pillanatban, hogy a vízbe kell menni, azt mondja, hogy ú, anya, ez hideg, én ezt nem akarom, nekem ez nem tetszik, tehát nincs meg az interakció a két tér között, akkor lehet, hogy genetikusan egy tökéletesen jó úszó lehetne ő, csak nincs meg a belső motiváció, nincs meg az a késztetés. Ha kettő nem találkozik, akkor maga a teljesítmény motiváció sem tud kibontakozni. És mindig van még egy tényező, amivel számolnunk kell a genetikán, a környezeten, az interakcióján, az pedig a sorsfaktor. Mert lehet, hogy ott van egy gyermek tökéletes genetikai adottságokkal, akarással, motivációval, csak 100 kilométeres körzetben nincsen mondjuk úszoda, és ő nem tud akkor úszóvá válni. Tehát, hogy érzik, hogy nagyon sok dimenziós az a terület, amiben mozgunk, és a mozgásfejlődés is határozottan ilyen sok dimenziós területként értelmezhető.
Ha bármi bánt, ha bármi fáj, mondd ki át, ha tényleg elég, ha megsebez, ha bánt a fény.
Várt ki a jég, hideg szív tavaszát, tárt ki az ablakod, engedd be a fényt, számíthatsz rám őszintén.
Fel kell, állj, veled vagyok, várj, százezer év, ne hátra nézz, hisz lelkünk rég összeér, ha szól a tal, s már kötté vált a szűrzavar. Itt jöhet a tűz, vagy jöhet a jég, valaki megvéd bár, csak ne menekülj, ne félj, szemünkben a vágy, a szív az mindent lát.
Már minden út összeér, a sors a társ, aki elkísér, most indulunk az álmokért.
Hisz harcol a szívünk életen át, az éjjeli csendben a vágyunk lépik szét, ha menni muszáj, ne váljunk szét.
Fel kell, állj, veled vagyok, várj még ránk,
ezer év, ne hátra néz. Hisz lelkünk épp összeér, ha szól a dal, s már köttével a zűzavar. Hisz lelkünk épp összeér,
folytatjuk műsorunkat, melyben dr. Révész Kiszára Kinga gyógypedagógus egyetemi adjunktus előadását hallják a mozgásfejlődés szerepéről, jelentőségéről.
Iskola érettség, ma már ugye gyönyörűbben iskola készültség témakörét kellene boncolgatnunk a mozgásfejlődés szempontjából, mert hogy van egy nagyon érdekes fogalma az iskola érettségnek, iskola készültségnek, ez a Hajduska féle 2008-as, ami engem mindig megfog. Ami ugye azt mondja, hogy az iskola érettség kevésbé a képességek meglétét jelenti, sokkal inkább az adott kor, az adott társadalom elvárásait tükrözi. Az adott korszakban bizonyos elvárások mentén milyen feltételek mentén tekinthető a gyermek iskola késznek, iskola éretnek, és ez kultúránként, társadalmanként, különböző történelmi időszakonként nagyon nagy mértékben változik. Arról nem is beszélve, hogy minden iskola készültségi kritérium egy mesterségesen generált kritérium, ugye? Amit a nagyszámok törvénye adott meg. Csak hát a nagyszámok törvényében, hogyha nézzük ezt a normál eloszlású Gauss görbét, mint populáció, mint társadalom, akkor attól vannak lefelé, meg felfelé eltérőek, ők nem mindig férnek bele ezekbe a keretekbe. Ugye a tankötelezettség és iskola érettség az mindig két egymással szemben álló fogalom, a tankötelezettség egy jogi kategória, azt mondja ki a köznevelési törvényünk, hogy minden gyermek, aki augusztus 31.-6. életévét betölti, tankötelezetté válik, viszont a tankötelezettség és az iskola készültség az, mivel az egyik az egy jogi kategória, a másik pedig a képesség-készségszint, nem mindig ér egyértelműen össze, és nem elhanyagolható tényező egyébként az, hogy megvannak-e a gyermeknek a képesség-készség struktúrájában azok a lehetőségek, amelyek által iskola készültnek, mondhatjuk. Én most önöknek elsődlegesen a testi biológiai és a mozgásbeli feltételét hoztam az iskola készültségnek. Hát itt rögtön látják, hogy van egy mesterségesen generált testmagasság testtömegindex. Hát az én gyerekem az egyiknek sem felelt meg a kisebbik természetesen, mert hogy az iskolatáska vitte őt, és vasárgyal volt 18 kiló, mikor tankötelezetté vált, úgyhogy egészen súroljuk ezeket a határokat mi is, de ilyen jellemzők, mint az első alakváltozás, az első fogváltás időszaka, ki kell alakuljon a lateralitása, a dominanciája, hát egyértelműen neki füzetekben, tankönyvekben kellene tudni tájékozódni, az, hogy kialakuljon, hogy jobbról, balra, fentről, lefelé irányokat ismerje térbeli tájékozódásának alapvető kritériuma majd az iskola érettségének. Nagy mozgásban természetesen el kell jutni egy megfelelő szintig, és ebben egy nagyon fontos mutató az egyensúly. Tehát itt most gyorsan felhívom az önök figyelmet, hogyha a gyermek pszichomotoros képességét szeretnénk nagyon alaposan, akkor az állás egyensúlya, a dinamikus egyensúlyi helyzetekben hogyan viselkedik ő, flamingó tesztek, egylábon állásos tesztek, meddig bírja, nagyon jó mutatói, az egyensúly a legősibb érzékszervünk. És az egyensúlyi rendszer felül érkező információk minden egyes pillanatban bombázzák a motoros kér visszabályozást és a kisagyi motoros tárunkat, és folyamatosan apró izomkontrakcióval próbál minket az egyébként alapvetően legnehezebb mozgásos tevékenységünket kivitelezni, ami nem egy rundelflik szaltó a szertornában, hanem az, hogy mi meg tudjunk statikusan egy helyben állni. Ennél nehezebb az agyunk, az idegrendszerünk és a motoros képesség struktúránk számára nincs. És ebben az egyensúlyunk, és az egyensúly és a kisagyi kommunikáció és a finom hangolás az, ami folyamatosan segít. Ha itt baj van, akkor a magasabb rendű funkciókkal is valószínűleg gond van. Természetesen jó finom motorika, szemkész koordináció, testséma, tájékozódnia kell a testén ahhoz, hogy a térben tudjon tájékozódni. Tehát ezek olyan összefüggések a gyermek idegrendszer érésében, amelyeket nem hagyhatunk figyelmen kívül. És hát minden az érzékszervek felé jövő információ feldolgozás észleletek kialakításával történik. mint gondolkodási folyamat, és azt használjuk fel a mindennapokban, tehát az érzékszervek felé jövő ingereket jól kell tudni azonítani. Ezek az iskola érettség motoros mutatói. És akkor beszélnek egy icipicit a számok, mert hogy ez az a terület, amivel hát önök foglalkoznak, és próbáltam újítani az adataimon, és van egy ilyen előzetes adat a 23-as, 24-es nevelési és tanévre vonatkozóan, és láthatják, hogy az óvodába beiratott gyermekek száma ebben a tanévben 323.524 fő volt a KSH statisztikai adatai szerint. Ez mindösszesen 700 fővel, de picit több, mint az előző nevelési évben adott adat, és nagyon érdekes, hogy ebből viszont sajátos nevelési igényű, tehát már a harmadik életévéig valamilyen olyan fogyatékosság, zavar kategóriába sorolható státuszt kapott a gyermek 12.330 fő, ami majdnem 4%-a az óvodába beiratott gyermekeknek, és ami az önök számára a legfontosabb, és ezt látják, hogy 80%-uk ott van, integráltan oktatódik, nevelődik, jelen esetben még csak nevelődik önöknél. És ha tovább nézünk, és az óvodaiskola érettség határán mozgunk, akkor a 23-24-es nevelési tanévben 712.000 néhány száz gyermek lett általános iskolás, az ugye az elsőtől a nyolcadik évfolyamig minden gyermek, ami egyébként már 3000 fővel kevesebb, mint az előző tanévi adat. És itt egy azért a 3,5-4%-hoz képest egy duplányi ugrást ugrunk, ha a sajátos nevelési igényű gyermekek számát nézzük, tehát ott az óvoda iskola érettség és az iskola első éveiben megduplázódik a sajátos nevelési igényű gyermekek száma, és 70%-a a sajátos nevelési igényű gyermeknek szintén integráltan oktatódik, nevelődik. És hát, hogy mindig azt gondoljuk, hogy az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermekeknél az alapvető evidens fogyatékosságok azok, amelyek megjelennek, nagy számmal, az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek között a legtöbben, majdnem 60%-a az egyéb pszichés fejlődési zavaros, az a súlyos tanulási figyelem, magatartás szabályozási zavarral éli a mindennapjait. Ők vannak a legtöbben, az ő diagnózisoknak a felállítása egyébként a legnehezebb, mert ahhoz, hogy tanulási zavar diagnózist tudjunk adni mi gyógypedagógusok, az általában a második felében, vagy a harmadik évfolyamon adható ki. Hiába látják már önök az óvodában a tüneteket markánsan otthon, amíg nem kerül tanulási helyzetbe a gyerek, és ott nem teljesít az elvárásoknak megfelelően, addig meg van kötve a kezünk. De ugyanígy a hiperaktív figyelemzavar, vagy az oppozíció zavarok, disruptív impulzuskontroll zavarok, amelyek ott vannak önöknél, vagy egy autizmus spektrum zavar, ami, hát bocsássanak meg, de népbetegségként definiálom most, de nem népbetegség. Erről majd egy másik előadásban esetlegesen még tudunk beszélgetni, hogyha ez érdekli önöket, mert az autizmus egy nagyon érdekes dolog. De hogy ott vannak, jelen vannak, és egyenlő egyébként az enyhe értelmi fogyatékos intellektuális képességzavaros gyermekek száma is az integráltan oktatott helyzetekben. Mi vár az iskolát életelően megkezdő gyermekekre? Hát alapvetően azt kell, hogy mondjam, nagy általánosságban természetesen a tanulási problémáknak egy nagyon széles és markáns köre, amely később, hogyha nem kap megfelelő módszertani támogatást a gyermek, akkor tanulási kudarcokat fog eredményezni. A tanulási kudarc az azt jelenti, hogy a gyerek nem tud megtanulni írni, olvasni, számolni, vagy megtanulni írni, olvasni, számolni, de az nem felel meg életkorának, fejlettségi szintjének abban a pillanatban, amikor ezt mérjük, és erre ugye a PISA-féle kompetencia vizsgálatok folyamatosan mutatják is az adatokat, hogy a magyar populáció, a magyar általános iskolás, középiskolás gyermekeknek ezzel vannak nehézségeik. És akkor engedjék meg, hogy egy picit hadd evezzek át akkor valóban arra a témára, ami a mozgás, az idegrendszerés és a tanulási képességek közötti összefüggést tárná fel, mert azt gondolom, hogy ez önök szemre a legfontosabb. Nem tudom, ismerik-e az INPP módszert, mint csecsemőkori reflexgátlás gyakorlat módszere és vizsgálati anyaga. Én ezt a mozgásterápiát a mindennapokban használom és fejlesztem, tehát én INPP terapeuta vagyok, és nagyon sok gyermeknél tapasztaltuk azt, hogy alapozó mozgásfejlesztőként mi mindig a nagy mozgások szintjén kezdjük, és önök is a nagy mozgások szintjén kezdik el vizsgálni a gyermeknek a motoros képesség struktúráját. És nagyon sok olyan gyermekkel hozott össze a sors engem is, hogy egyszerűen nem tudtam rájönni hogy mi lehet az ő problémája, mert hogyha a nagy mozgások szintjén kerestem az ő problémáikat, akkor semmit nem fedeztem fel. Nagy mozgásokban, akár összetett, bonyolult mozgásokban is gyönyörűen működtek, és valószínűleg van önöknél is nagyon sok ilyen gyermek, de amikor tanulási helyzetben van, a lateralitás, a térbeliség, az egyensúly helyzetét nézzük, akkor ott van valamilyen eltérés, és nem jöttünk rá, hogy mi. Míg nem választodott erre ez a terápia, ez az IMPP módszer, ami azt mondja, hogy a nagy mozgások alatt még van egy szint, amelyre ugye a baba indítja az életét, ezek a durva nagy tömegmozgások, amelyeket a csecsemőkori reflexek irányítanak. Vagy a csecsemőkori reflexek, amelyek olyan reflexek, amelyek az élet első életévében nagyon fontosak, és kiszolgálják a gyermek mozgásfejlődését, mert ezek talaján tudnak a magasabb rendű, nehezebb nagymozgásos feladatok létrejönni, de ezeknek a reflexeknek le kellene gátlódni az első életév végére ahhoz, hogy a felnőttkori tartási reflexeknek átadva a helyüket, elindulhasson a gyermek a tipikus mozgásfejlődési sémán. És mondok önöknek rá egy példát. Van egy ilyen csecsemőkori reflexünk, amelyet úgy hívunk, hogy aszimmetrikus tónusos nyaki reflex. Az aszimmetrikus tónusos nyaki reflex csecsemőkorban azt csinálja a babával, hogy amikor a baba elfordítja valamelyik oldalra a fejét, az azonos oldali végtagok, tehát a fejfordítása megegyező oldali végtagok alsó felső megfeszül, a másik oldali pedig elernyed. Szokták ezt egyébként babavívó állásként is jellemezni, mert abban például, hogy baba elfordítja a fejét a kiságyban, ezt a pozíciót veszi fel. És a fej fordításával indul a másik kar. Mi történik tulajdonképpen a fej mozgásától, nem függetlenedik a végtagok mozgása. És ez például az iskolában úgy fog lecsapódni, hogy ez a gyermek, amikor megmozdítja a fejét, abban van egy nagyon durva végtag valamilyen válaszkontrakció, és ráadásul tudni kell az aszimmetrikus tonsos nyaki reflexről, hogy amellett, hogy fixálja a végtagot a fejfordítás irányába, tehát megfeszíti, a tekintetet is távolra fixálja. Tehát ez a gyerek például az iskolában, amikor a tábláról kellene másolni, akkor felemeli a fejét, elemeli a kezét a papírról, megnézi, hogy mi van a táblán, majd visszateszi a fejét, amit követ megint egy két másod, és másodpercekbe kerül, mire újra visszatalál a papír, hogy úristen, és addig elfelejtette, mi volt a táblán. Mert hogy sajnos van némi figyelem, koncentráció, zavar is ennek a hátterében. És ha a mozgásfejlődést nézzük, akkor ugye tudjuk, hogy nagyjából ott a 4.-6. hónap tájéken ennek a reflexnek le kellene gátlódnia. Mert hogy ekkor történik meg, hogy a babák elkezdenek hasról hátra, hátról hasra szépen forgolódni. Na, annál a babánál például, aki nem tud hasra fordulni, nagyon gyakran veszük azt észre, hogy aktív az aszimmetrikus tonsos nyaki reflex, tehát a megfeszített felkar mentén ő nem fog tudni átfordulni, mert pont neki kéne elernyedni, a másiknak pedig megfeszülni ahhoz, hogy a forgást el tudja indítani. Tehát ugye nagyon érdekes és izgalmas összefüggések vannak, és hogyha úgynevezett megtartott vagy perzisztáló csecsemőkori reflexeket látunk, akkor azok tetten érhetőek az idegrendszer funkció zavaraiban és mindenféle fajta mozgászavarban. És én csináltam egy olyan kutatást egy nevelési éven keresztül, hogy az óvodába mentem ki, óvoda nagy csoportjában, tehát itt a tankötelezettség iskola készültség határán kísérlet és kontroll csoportokban vizsgáltam a gyerekeket, és egy nevelési éven keresztül én végigcsináltam két kísérleti csoporttal magát az IMPP módszert, végigmentünk a reflexgátló gyakorlatsorok, és a másik csoport pedig nem kapott fejlesztést, és összehasonlítottam végül mind a motoros, mind pedig a tanulási képesség struktúrájukat. De mielőtt erről is megmutatnám az eredményeket, megtartott csecsemőkori reflexeknek a hatásait szerettem volna önöknek itt csokorba gyűjteni, és ami biztos, hogyha van megtartott, perzisztáló csecsemőkori reflex, akkor az idegrendszer érési funkció, azok gátoltak lesznek, tehát a megkésett vagy gátolt idegrendszeri érés az szinte garantált. Ami probléma, hogy nem tudhatom, hogy az a megkésett idegrendszer érés a későbbiekben tanulási zavarként, figyelemzavarként, viselkedészavarként, vagy egyéb más, akár szociálmocionális problémaként fog lecsapódni. Tehát ez mindig egy picike zsákutca, a gyógypedagógia zsákutcája, de nagyon jó diagnosztikai állapot megismerő eszközökkel dolgozunk már.
Valahol a végtelen őrzi meg mindazt, amit lát, lángok közé vetett értelem, apokaliptikus táj, azt mondják pont elég annyi, ott a gonosz felél mindent, hol az értelem nem tesz, vagy félrenéz.
ahogyan éjjel, hol tükrében a napfényen lángol, körben dermesztő vak sötét, a végtelen esti ég, úgy az ember szívén az Isten fényet táncol, míg e csak ott lehet, ahol nincs sötétség. Ugyanez a fény és béke éljen minden szívben, ahol van fény, nincs sötétség. Valahol a végtelen őrzi meg mindazt, amit lát milliárd élet, minden apró pillanat. Vége csak ott lehet, ahol nincs sötétség. Ahogyan éjjel, hol tükrében a napfényen lángol, körben termesztő vak sötét, a végtelen esti ég, úgy az ember szívén az Isten fényet táncol. Vége csak ott lehet, ahol nincs
műsorunkban dr. Révész Kiszera Kinga gyógypedagógus egyetemi adjunktus beszél a mozgásfejlődés szerepéről és jelentőségéről.
Megtartott csecsemőkori reflexeknek a hatásait szerettem volna önöknek itt csokorba gyűjteni, és ami biztos, hogyha van megtartott perzisztáló csecsemőkori reflex, akkor az idegrendszer érési funkció azok gátoltak lesznek. Tehát a megkésett vagy gátolt idegrendszeri érés az szinte garantált. Ami probléma, hogy nem tudhatom, hogy az a megkésett idegrendszer érés a későbbiekben tanulási zavarként, figyelemzavarként, viselkedészavarként, vagy egyéb más, akár szociálmocionális problémaként fog lecsapódni. Tehát ez mindig egy picike zsákutca, a gyógypedagógia zsákutcája, de nagyon jó diagnosztikai állapot megismerő eszközökkel dolgozunk már. Ami szinte garantált, a mozgásos nehézség. Akár az egyensúly, a mozgáskoordináció, a finom motorika és a nagy mozgások szintjén tetten érhető elmaradások vannak. Nagyon gyakori, hogy az érzelmi hangulati éret zavarait tapasztaljuk. Például egy megtartott móró reflex, ami az ijedési reflex csecsemőkorban, és ha ennek a megtartottsága ott van, az egy nagyon agresszív, impulzív, vagy éppen nagyon depresszív, visszahúzódó mentalitást tud szülni. Amikor ilyen gyermeket látnak, akkor nekem így villog a vészvillogó, hogy a móró reflexére azért lehet, hogy nem ártana ránézni, mert a móró reflex pedig azt csinálja a babával, ugye, hogyha jön a reflex egy kellemetlen váratlan inger, akkor a testközévonalától távolító, majd közelítő mozgással válaszol, ergo az egész test valamilyen irányba elmozdul. Amikor a felnőttkori Strauss reflexünk, ijedési reflexünk van, akkor mi azt tudjuk csinálni, hogy ha jön a veszély, akkor oda tudom fordítani a fejem, miközben elhúzódok tőle, mint ahogy ettől a mikrofontól is. Tehát tudom harcolni, vagy menekülni, ő nem tud harcolni, vagy menekülni, ő belefagy a helyzetbe, és akkor onnantól kezdve várja, hogy lesz, ami lesz, mert hogy egyszerűen az agya, az idegrendszere nem képes arra, hogy jól adjon válaszreakciót. És kétféle mentalitású gyermeket szül, az egyik azt mondja, hogy majd én azt megmondom, hogy mit csinálsz velem, reflex, és elébe megy, és üt, és felveszi a kesztyűt, a másik pedig azt mondja, hogy már úgyis mindegy, nekem így is rossz, gyere, reflex, és behúzódik a kis világszírmai közé, és ott várja, hogy majd történik vele valami. A másik nagy csokor pedig a tanulási nehézségek, ugye, ami egy átmeneti, vagy a tanulási zavarok nagyon széles köre, ami a figyelem, az írásmozgás, olvasás, vagy éppen a beszéd funkciókban lesz tetten érhető. És akkor a kutatás kérdéseit hoztam el önöknek. Nekem az volt esetlegesen a kérdésem, hogy van egy tanulási problémák mögött, itt az óvodaiskolát átmeneti időszakában tetten érhető a mozgáskoordinációs zavar. Ez egy nagyon érdekes kérdés, gondolom ez is foglalkoztatja leginkább önöket is. Illetve arra voltam kíváncsi, hogy a motoros képesség struktúrában, ha van is eltérés, akkor abban a perzisztáló csecsemőkori reflexek milyen szerepet játszanak? Milyen különbözőségek vannak azon gyerekek között, akiknek van megtartott reflexe és mellette mutat mozgáskoordinációs zavar, meg akinek nincs megtartott reflexe, de mégis van mellette motoros képesség struktúrabeli eltérés, és ezeknek a hatását a kognitív területekre. Kíváncsi voltam arra, hogy az IMPP módszer egyébként hatékony módszere ott az óvodaiskola átmenet esetében, hogy az iskola érettséget, iskola készültséget megtámogassuk, és hogy megoldást nyújthat-e a mozgásfejlődésbeli elmaradásokra ez a módszer. Tehát meglehetősen kritikus voltam a módszerrel szemben, azt azért hozzáteszem. És a kutatás úgy folyt, hogy én 3 tiszta, ami ma már kicsit ritka, de tiszta óvodai nagycsoportban végezhettem el a kutatást. A kísérleti csoportok kaptak fejlesztést, az egyik csoport heti 5-ször, tehát minden nap lent voltam náluk, a másik csoport hetente 3-szor, a harmadik csoport, a kísérleti pedig nem kapott fejlesztést. Kimeneti-bemeneti méréseket végeztem náluk a tanulási képességekre és a motoros képesség struktúrára, és ezek alapján évelején, évvégén megmértem például a testmagasság testre, és láthatják, hogy az iskolai érettség, iskola készültséghez viszonyítjuk, akkor alapvetően megfeleltek ennek a kritériumnak. A vizsgálati módszerek az IMPP módszer volt, az alapozó terápiának a tájékozódó vizsgálata és egy mozgásos állapotértékelő cseklista, a tanulási képességeket pedig a DIFER, talán önök szemre is ismeretes, a rövid változatával végeztem, nem néztem a hetedik elemi alapképességet, a szociabilitást, mert nem voltam minden nap része, de az összes többi hattal foglalkoztam, és hát azt találtuk, hogy ez egy 73 fős minta volt, úgyhogy nagyon örültem, hogy ennyit sikerült összeszedni, de ami megdöbbentő, hogy a 73 főből 32 tipikusan fejlődő mintáról beszélünk, egyiküknek sem volt sajátos nevelési igény diagnózisa, kritérium volt a mintába kerülésben, hogy csak ezen a mozgásfejlesztő programon vehetnek részt, és 32 gyerekről igazolódott, hogy egyébként motorosan alul teljesít. Tehát a motoros képesség struktúrájában nem felel meg az iskola érettség, iskola készültség követelményeinek. Differ teszt eredményei azoknál a gyerekeknél, akiknél volt motoros képesség struktúrabeli eltérés, mit mutattak, és hát azt lehet mondani, hogy majdnem a fele, 41% a gyerekeknek, akiknek motoros problémája van, a tanulási teljesítménymérő, készségmérő teszteken is alul maradt az országos átlaghoz, illetve a minta átlagához képest is. Tehát, hogy ez egy nagyon meghatározó adat volt. A legnagyobb problémát a finom motorika, az írás-mozgás koordináció elmaradásai mutatták. Majdnem 70%-a a motorosan alul teljesítő gyerekeknek finom motorosan borzasztóan gyengén, nem 6 éveseknek, hanem a 4-5 éveseknek megfelelő szinten tartott az óvoda iskola átmenet iskola készültség időszakában. És ugye a következő nagy kérdésem az volt, hogy a megtartott csecsemőkori reflexek hogyan befolyásolják a gyereknek a pszichomotoros képességeit, meg a tanulási képességeit, és hát azt kellett, hogy tapasztaljam, hogy a mintához képest is azoknak a gyermekeknek a motoros képesség struktúrája volt a leggyengébb, akinek megtartott csecsemőkori reflexek álltak a mozgás problémájának a hátterében, és emellett azt láthattuk, hogy a perzisztáló csecsemőkori reflexes gyerekeknek majdnem a 40%-ának vannak tanulási problémái, és megtartott csecsemőkori reflexe 33 gyereknek volt a 73-ból. Ami azt jelenti, hogy elég magas szinten előhívható volt nem egy, hanem több ilyen csecsemőkori reflexe is, és a motoros problémái is 60%-oknál nekik volt a legkifejezettebb. Az intervenciós program, ugye az IMPP módszer hatékonyságvizsgálatát szerettem volna én elvégezni, és egy nagyon érdekes tanulságot adott, mert különbözőségvizsgálatokkal, tehát ilyen statisztikai próbákkal mérve, szignifikáns különbség volt mérhető a kísérleti és a kontrollcsoportok között. Tehát a fejlesztett kísérleti csoport minden egyes teszten, akár a motorosat, akár a tanulási képességeket vizsgáltuk, mindegyikőjük szignifikáns javulást mutatott az évelei eredményekhez képest évvégén. Még a kontrollcsoportban, aki egyébként nagyon érdekes, mert nagyon érdekes mintát sikerült összeszednem, ők voltak egyébként kognitíva a legfelül reprezentáltabbak, tehát a tanulási problémák őket érintette legkevésbé, és náluk évvégén volt javulás, de nem volt szignifikáns. A motoros képesség struktúrában pedig nem találtunk javulást az eredmények alapján a nem fejlesztett csapatoknál. Úgyhogy alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy a jövőben valószínűleg egy picit szemléletet kell váltanunk, hogy hogyan gondolkodunk itt az óvodaiskolát, iskola érettségiskola készültség kapcsán, főleg a tanulási képességek és a motoros képesség struktúra mentén, és nagyobb hangsúlyt kell kapjon a motoros képesség struktúra vizsgálata, mert hogy láthatóan nagyon jól tudja előre jelezni a tanulási problémákat, és nagyon jól jelzi elő az idegrendszeri funkciózavart. A mai napig is a gyógypedagógiában azt tesszük észre, hogy a tanulási problémák, a részképességek vizsgálata az nagyon intenzíven jelenik meg, és amikor a motoros képesség struktúráról van szó, ott egy picikét gyengébbek vagyunk mi, gyógypedagógusok is, úgyhogy azt gondolom, hogy nekünk is kell egy szemléletváltás, és önöknek is óvodapedagógusként sokkal többet kell valószínűleg a mozgásfejlődés, nyomonkövetés és annak támogatására fektetni. És ami nagyon érdekes tény, hogy el kell fogadnunk azt, hogy a mai kor gyermekei kognitíve felülreprezentáltak. Tehát a kognitív képességeik nagyon sokszor átlagon felettiek, csak hogy ezt nem követi a pszichomotoros képesség struktúra érettsége. És a kettő előbb-utóbb ki fog ütközni. Mert a mozgás adja meg az idegrendszeri érés alapját, olyan, mintha egy házat építenénk, anélkül, hogy egyébként alapoznánk. És lehet, hogy egyébként egy nagyon okos, nagyon értelmes, nagyon intelligens kisfiú vagy kislány, valószínűleg magas intelligenciával, gyönyörűen képes a motoros képesség struktúra hiányosságait kompenzálni 10 éves koráig. Majd ott aztán robban a bomba, és onnantól kezdve a tanulási problémák, tanulási zavarok széles köre fogja őket terhelni. És a legszenzitívebb időszaka a mozgásfejlődésnek, és ami miatt én örülök, hogy most itt állok önök előtt, az pontosan nagyjából a 3. és a 6. életév, amelyben, ha nem kapják meg azokat az impulzusokat a motoros képesség struktúrában, később, bocsássanak meg a kifejezésre, de vértízzad majd a pedagógus, a tanító és a tanár, mert ha túl vagyunk ezen az úgynevezett kritikus vagy szenzitív időszakon a mozgásfejlődésben, akkor fejlődés van, csak az agy, az idegrendszer plaszticitása, rugalmassága kezd el zárni. Ennek egyébként végső határa jelen pillanatban úgy tudjuk, hogy nagyjából a 10-12. Életév, ameddig azért nagyon jó az idegrendszer rugalmassága, plasztikus újraszervezések a képessége, a későbbiekben viszont nem, vagy nem olyan hatékonysággal fogjuk tudni ezt a fejlesztést elérni, ott már tehetséggondozásról kell, és tudunk csak és kizárólag beszélni. A képzés során egyébként, amikor a gyógypedagógus hallgatókkal foglalkozunk, nagyon markásan jelenik meg a mozgásfejlesztés. Egy probléma van, hogy minden ilyen mozgásterápiás, mozgásfejlesztő eljárás ugye levédett módszer. Tehát, hogy alapvetően mi ízelítőt tudunk a gyógypedagógusoknak, és így az óvodapedagógusoknak is adni belőle. Amit érdemes önöknek is egy picikét talán markánsabban figyelni, az maga a módszernek a sajátossága. Mert például egy szenzoros, szenzomotoros módszer, mint mondjuk a tervezett szenzomotoros tréning, vagy a dinamikus szenzoros integrációs terápia, amely Magyarországon elérhető, azok inkább az érzékszervek felől jövő ingerfeldolgozás és az érzékszervi elmaradások felől közelít, és az egyensúlyi rendszert bombázza, de az inkább az 5. életévig lehet hatásos, és abban a pillanatban, hogy mondjuk már az 5. életévtől felfelé vagyunk, nem tudja úgy kiszolgálni a gyereket a TSMT módszer, vagy a HRG módszer, és akkor tudunk feljebb menni az alapozó, a homloklebeny, és társai, tehát hogy az életkori sajátosságok mentén kell tudnunk mindig gondolkodni a terápiák hatékony, mert nagyon sokszor van tévúton a szülő, és a szülőket kell segíteni abban, meg önöket, hogy megtaláljuk azokat a szakembereket, akik valóban jól végzik ezt a mozgásfejlesztő, mozgásterápiás módszertan. És ez nagyon nehéz. Valóban az, hogy spontán mozogjon, nem látunk már gyereket fára mászni, nagyon ritkán látunk mászókázni, mert sokkal könnyebb ezeket a digitális babysittereket odaadni a gyermeknek, szülőnek is, a pedagógusoknak is. Azt nem tudom, hogy tudják-e, és a szülőknek esetleg tudják közvetíteni, egy 3-4-5 éves gyermeknek legalább napi 2 óra intenzív testmozgásra lenne szüksége. Ez általános iskola alsó tagozatában 60-90 perc minimum mindennapos testmozgás kellene legyen, ami azt jelenti, hogy közepes intenzív. Amelyen például a mindennapos testnevelés 45 perce továbbra sem segít, egy nagyon jó lehetőség adalék. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy önöknek az óvodapedagógiában és az óvodapedagógus képzésben is eddig engedhető volt a spontán játék és a spontán mozgástevékenység. Most már meg kell tanítunk a gyerekeket arra, hogy mi is az, hogy mozgás. Nekem van egy kedvenc videóm, néha ezek az internetes platformok feldobják, egy bevásárlóközpontban egy fiatal ember rúgja a labdát a gyerekek felé, és 10 gyerekből 8 így elnéz a labda mellett, hogy úristen, ez meg micsoda. Ezzel mit kell csinálni? Tehát ez azért most mosolygunk rajta, de egyébként elkeserítő és elszomorító, főleg, hogy ugye most beszéltük meg, hogy a motoros képességstruktúra az idegrendszerési folyamatokban milyen borzasztóan fontos. Akkor hogy várhatjuk, hogy az iskolában jól teljesít, hogy várjuk, hogy ő le tud ülni, vagy tud figyelni? Hát sehogy egyelőre, úgyhogy a szülőket is edukálnunk kell, és önök pedig a lehetőségeikkel és pedagógusként példaértékkel fognak tudni a gyerekekkel járni. És példa lehetnek arra, hogy megtartják a mindennapos testnevelést. Minden nap kiviszik, nem viszik. Ám bár tudom a nehézségeiket is, hogyha kiviszik és megfázik, akkor önök a hibásak. Tehát ezeket is tudom, és ismerem, és látom, úgyhogy minden tiszteletem egyébként az önöké a mindennapokban, mert nagy harcokat vívnak a gyermekért, a szülővel is, és a gyerekekkel karöltve. Úgyhogy köszönjük ezt a szuper munkát. És hát ez az idézet zárná az én mai előadásomat, ugye mag van minden rétegek alatt, melegség van minden jég alatt, és mozgás van minden mozdulatlanság alatt. Úgyhogy egész van a repedés alatt. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.
Amikor érzed, hogy nem olyan egyszerű, a boldogság egy kényszer, a mosolyod elkerül, érincs meg, hogy érezd, veled vagyok. És mindent, ami történt, egy örvény jelhet ilyen lassan. És tudhatod, hogy nem lesz baj, nem baj, ha elragad a hullám. Fény pillanat késen, mi a hegyén táncolunk. Rejtsük el a sötétben
hallgatóink. Dr. Kiszala Kinga gyógypedagógus egyetemi adjunktust hallották. Ezzel már a műsorunk véget ért. Köszönöm figyelmüket a technikai munkatárs Somogyi Márton, valamint a zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is. További szép napot! és jó rádiózást kívánok!
Megyünk ketten a világ ellen, árnyék nélkül, mellettem a fény. Te vagy a fény. Megyünk ketten a világ ellen, hangot hallom, szólal bennem a fény. Te vagy a fény. Megyünk ketten a világ. Mellettem a fény, te vagy a fény. Megyünk ketten a világ ellen, hangot hallom, szólal bennem a fény. Te vagy a halt már, nincsen regénybe írva. Reklámokat és híreket adnak, filmekbe csomagolva. Kis lépés az embernek, hogyha nem előre, hátra. És jegyet váltunk lassanként a pokol tornácán. Vagy a kettő egybe gyúrva. A hétköznapi srácként úgy várok a hétköznapi.